Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 2-3, illetve 4 hétben határozta meg a kormányalakulásnak az intervallumát a frissen megválasztott államfő Nikus Ordán, amikor arról kérdezték, és akkor a kabinetelnök úr. Hát valószínűleg, hogy a matematikus meg a jós egyfajta szimbiózisát hozta ezzel a válasszal, mi pedig megpróbáljuk megfejteni, hogy az utolsó 8 nap elegendő lesz-e ahhoz, hogy beteljesedje mindaz, amit Nikus Ordán mondott. Cseke Péter van itt a tetőteraszon. Köszönöm, Péter, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy érdekel a véleményem, és szép estét kívánok a hallgatóknak.
Nem gondoltad volna te se, hogy ilyen nehezen megy. Azt tudtuk, hogy nem lesz egy könnyű szülés, de talán mégsem ennyire akadozó. Vagy mégis?
Hát ez a... Tehát induljuk ki abból, hogy amikor megkérdezték az államfőt arról, hogy mikor a várható a kormányalakítás, az 3 hete volt, pontosabban hétfőn lesz 3 hete. Hétfőn tette le az esküt a parlamentbe, és aznap este nyilatkozta, én, ha jól emlékszem, ezt a 2-3-4 hetet, uh-huh. Tehát nagyon laza, nagyon tág mozgásteret adott saját magának is nyilván, mert központi szerepe van az államfőnek az alkotmány szerint a kormányalakításban. Tehát 3 hét eltelt, és egészen ma délig, sőt, tegnap estig, fogalmazzuk úgy, bennem folyamatosan nőtt az a benyomás, hogy ez az egész nem vezet semmire. Tehát amikor minden este olvastam, hogy ismét eredménytelenül zárultak a Kotrocsúnyi palotában, vagy a pártok közötti tárgyalások a deficitcsökkentő programról, a kormányprogramról, nem körvonalazódik a miniszterelnök jelölt személye. Még az is átfutott bennem, hogy ez az egész történet, ha ez nem zökken ki ebből a helyzetből, akkor az előrehozott választások irányába mutat. Tehát most őszintén szólva a jobb kifejezést nem is találok, hogy egyfajta impotenciáról tanúskodott mindaz, aminek tanúi voltunk, vagy tanúskodott a politikai osztály, a politikai döntéshozók ezekben a napokban. Ami mondjuk némi optimizmusra adott okot, hogy az elmúlt 24 órában gyakorlatilag megszólalt mind a 4 pártelnök, az államfő nem, de a 4 pártelnök, az úgynevezett Európa barát, tehát pártok vezetői, és sorrendben Kelemen Hunor tegnap este, Dominik Fritz, akit éppen ma frissen kétharmados többséggel az USZERE, Mentsétek meg Románia Szövetség legitim elnökévé választották, tehát van egy nagy legitimitása azért. Hát megszólalt áttételesen Szori Grigliano, vagyis a Szociáldemokrata Párt egy közlemény révén, és most éppen az élőadás kezdet előtt fejeződött be Ilie Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt ügyvívő elnökének sajtótájékoztatója. Én az utóbbival kezdeném, pontosabban nem kezdeném, hanem összefoglalnám ennek a 4 pártelnöknek a legfontosabb üzenetét, ami az volt, hogy azért szó sincs arról, hogy most kibékíthetetlen ellentétek vannak, és kátyúba került a kormányalakítás története.
Sőt, volt egy ilyen megjegyzés is, Péter, hogy majdnem végleges a kormányprogram, tehát egy, hát igen, már szinte letisztázott
már
stádiumban.
Már éppen készültem szemelgetni, igen. Idézgetni is. Tehát Kelemen Hunor volt az, aki azt mondta, hogy azért nem olyan sötét az ördög. Például a kormányprogrammal egész jól állunk, már csak néhány apró kérdésről kell politikai egyeztetéseket lefolytatni. Dominik Fritz éppen ma arról beszélt, hogy higgyük el már, mint mi választók vagy polgárok, hogy az, hogy ennyit ülnek ezen a deficit csomagon, az nem hogy rossz, hanem egyenesen jó, mert jót tesz az intézkedés csomag koherenciájának, egy jól átgondolt, alaposan átgondolt csomag lesz. És végül Ilie Bolozsán, aki megkockáztatta azt, hogy jövő hétre tényleg elkészül ez a csomag, sőt, jövő hétre kiderül a miniszterelnök személye is. Tehát összefoglalva mondom, a percepció, és nyilván nem vagyok egyedül, ez egyértelmű, tegnapig, vagy ma délig, vagy mostanig az volt, hogy hogy nagyon rossz irányba tartanak a dolgok, amit kiszűrődött a tárgyalásokból, arra utalt, vagy azt jelezte, hogy a pártok sütögetik a kis pecsenyéjüket, abszolút választási logika szerint gondolkoznak, amikor nem az a probléma, hogy
tehát felelősséget akarnak, illetve hatásköröket, hogy a saját elképzeléseiket és ígéreteiket megvalósítsák, viszont a felelősséget megpróbálják minél nagyobb mértékben áttolni a partnerek irányába.
Igen, de inkább arról, itt arra utalni, hogy az rendben van, hogy a szociáldemokratának pártnak pont most jutott eszébe, hogy alapvetően egy baloldali párt, és tulajdonképpen a PSZD gyengülése vezetett részben az AUR megerősödéséhez, erről biztos volt szó akár a szociológus-társadalomkutatókkal való beszélgetéseken, mert az egy régi tézis, aminek biztos sok alapja van, hogy gyakorlatilag óriási választói rétegek maradtak képviselet nélkül azáltal, hogy nincs egy hiteles baloldali párt, nem csak Romániára jellemző ez, hanem nézzük meg, hogy Magyarországon van. A DK milyen szinten van, hát és mekkora
meg Európa szerte.
Európa szerte
sok esetben gondok vannak.
Tehát, hogy átvette a baloldali politizálást, az úgynevezett identitáspolitika, stb. Jó, de pont most jutott eszébe Szorin Grindelnőiknak, hogy az AUR felé elcsángáló szavazóikat visszaszerezzék, és egy nagyon markáns baloldali retorikával, vagy retorikától fűtött álláspontot képvisel. Most arra utalok, hogy a progresszív adózás, hogy a középosztállyal kéne kifizettetni, hogy az alacsony jövedelmüket békén kell hagyni, és nem ez a problémám, az a problémám, hogy hajthatatlannak tűnnek, tehát ilyen szempontból legalábbis abból, ami kiszűrődött, kibékíthetetlennek tűntek az álláspontok. Most a négy pártelnök, beleértve Kelemen Hunort is, azt állítja, hogy ezeket a dolgokat ki kell beszélni, ha vannak akár frusztrációk, személyes sérelmek, azokat is ki kell beszélni. Ezt most Kelemen Hunort idéztem, mert őt hírbe hozták azzal, hogy párterápiára akarta küldeni
az Úszerét
és a PSZD-t, mert az is szerintem egyértelmű, hogy ebben a négy párti felállásban a legtöbb összezördülés az a PSZD és az Úszeré között van. Na, tehát engem ez szomorított el, hogy ennyire nem fogják fel, legalábbis úgy tűnik ez a percepció, nem fogják fel a helyzet súlyát. Na most ehhez képest mondom, főleg ez a Bolozsán beszéd, vagy sajtótájékoztató, ami valójában nem mondott újat, tényleg, tehát én semmi újat azzal kapcsolatban sem, hogy vállalja a miniszterelnöki tisztséget, nem mondott, ugyanúgy kitérő választ adott, de mégis azért kitűnt az, hogy az a összeszedettség,
szintéziskészség,
tehát az a ez is ismét percepciókról beszélek, hogy az ember átlátja a helyzetet, és tudja, hogy mi lenne a dolga, a miniszterelnök lenne. Miért? Mert nagyon ügyesen felépítette, hogy hol tartunk most, pontosabban hogy jutottunk ide, hogy ekkora óriási a deficit, óriásiak a kamatköltségek, a hitelezők bizalma mennyire megcsappant, hova vezet mindez. Tétes, és miután úgymond átvilágította a helyzetet, nagyon sok adattal alátámasztva, akkor elmondta, hogy melyek a rövid távú, és melyek a középtávú teendők. Tehát ez egy miniszterelnöki beszéd volt. Tehát, és én azt is mondanám, hogy milyen jó, hogy ez egy miniszterelnöki beszéd volt, hogyha valóban
hétfőig van idő rajta rágódni.
A leendő kormányfő mondta volna, mert ezt még mindig nem tudjuk, hogy valóban ő lesz a kormányfő. Most, hogy ne áruljunk el zsákba macskát, mert nem mindenki követte, gondolom, Lilié Bolozsán sajtótájékoztatóját. A sokadik kérdésre, hogy vállalja-e, azt nyilatkozta, hogy bizonyos feltételeknek kell telesülnie ahhoz, nem is így mondta, hogy ahhoz, hogy én vállaljam. Bárki legyen a miniszterelnök, annak megfelelő eszközökkel a rendelkezésére állnia, megfelelő csapatra van szüksége mindenképpen, meg miniszterelnöki eszközökre, konkrétan említette, hogy akár szankcionálhasson is kormánytagokat. Egyébként az már korábban kiszivárgott, hogy Illyé Bolozsánnak egyik kikötése az, hogy nemhogy szankcionálhasson minisztereket, hanem akár meg is vétózhasson miniszterelnök jelöltet. Hogyha a PSZD az Y minisztérium, ha XY, XZ-t jelöli, akkor mondhasson nemet, hogy nem szívesen látja a csapatába.
Ez a Tetőterasz.
Nagyon jó, hogy ezt érintetted, Péter, mert két diskurzus hangzott el itt a hetek folyamán. Az egyik az, hogy programok és elképzelések, tehát hogy szakpolitikai vita és egyeztetés, a másik pedig az, hogy a pártok milyen típusú tárcákat, és azon belül milyen típusú politikusokat, szereplőket akarnak helyzetbe hozni. Volt egy ilyen védekező diskurzus, vagy keretezése a történetnek, hogy távol áll tőlük az osztozkodás, itt tényleg a haza sorsa, egészségi állapota, büdzséje, közeljövőnk biztonsága, ez a primátus, és erre koncentrálnak. De közben azért csak lehet látni, hogy bizonyos, úgymond vörös vonalak így megjelennek a minisztériumok környékén, legalábbis ahogy így kiszűrődnek információk, tehát hogy félszemmel mindenik párt megpróbálja a saját embereit és pozícióit egyúttal megvédeni, vagy konzerválni. És akkor felvetődik az a kérdés, amit ugye nagyon sokan mondtak, hogy jó, van ez a gond, ez a gubanc, amit egy koalíció hozott létre, most ugyanaz a koalíció ugyanazokkal az emberekkel fogja helyre tenni? Persze költői a kérdés, meg akár bulvár sajtóra is hajazik, de azért itt van mindenkinek az agyában.
Aztán ebben a műsorban, vagy ebben a stúdióban is beszéltünk arról, hogy ugye a elnökválasztás első fordulójának eredménye tükrében, hogy tulajdonképpen a választók lesöpörték az asztalról a hagyományos pártokat. Lesöpörték azt a három pártot, most kihagyom az LMDSZ-t, mert egy teljesen sajátos szerepe van a román politikában az LMDSZ-nek, de elsőképpen lesöpörték nyilván a szociáldemokrátákat és a nemzeti liberális pártokat az asztalról. Miért? Mert hogy Nikus Ordán is egy párton kívüli ember, Giorgio Simeone pedig ugye az ellenzék vezetője a parlamentben. Tehát ebben a légkörben, mondhatni a választói üzenettel szembe menve, alakít most kormányt az a négy párt, amely közül kettőt legszívesebben elkergettek volna választók. Nem kergettek el teljesen, és ez a szerencse, akármennyire is úgy tűnt az első forduló után, mert ugye a tavaly decemberben még egy maradék népszerűségük, támogatottságuk megmaradt, és hogy nem, végül is a Szociáldemokrata Párt nyerte a parlamenti választásokat, továbbra is a legerősebb párt a parlamentben, annak ellenére, hogy az AUR támogatottsága már lassan a kétszerese. Most már 38%-on mérték az AUR-t, és nem is tudom, hogy hány százalékot, 20 körül szerzett.
Hát most már 20 alatt is.
20 körül szerzett tavaly. Egy szó, mint száz a parlamenti erőviszonyokon nem változtatott az elnök választás. Az egyik tavaly decemberben volt, a másik májusban. Az alatt az 5 hónap alatt alaposan átalakult a politikai térkép, a közhangulat változott, és mind a szélsőségek javára. Tehát úgy tűnik, mintha túlhaladottak lennének a politikai erőviszonyok, ami papíron valóban azok, mármint a papíron nem azok, csak a köztudatban azok. Tehát ezek az emberekkel tetszik, nem tetszik kormányt alakítsanak, viszont ott még mindig ott van egy lehetőség a pártok számára, hogy legalább új arcokat toljanak előtérbe. Tehát Nikus Ordán jelszava a változás volt, engem a változást akaró emberek szavaztak
hoztak
meg.
Hoztak helyzetbe,
ez volt első perc, az első nyilatkozata, és ha a politikusok azt szeretnék, hogy az intézményekbe, pártok iránti polgári bizalom, állampolgári bizalom helyreálljon, és valóban változás sugaljanak a politikai életben, akkor az a minimum, hogy új arcokat tolnak előtérbe. Ilyen szempont, ennek a kritériumnak többé-kevésbé például a Mentsétek meg Románia Szövetség megfelel olyan szempontból, hogy Elena Lasconi tényleg egy kolonc lett, és egy szimpatikus politikust, Dominik Fritz, temesvári polgármestert hozott pozícióba. Az LMDSZ-ről nem tárgyalok, mert mondom, az egy külön fejezet lenne ebben az egész történetben.
Balazsán ő egy régi,
nem, hogyha nem követelték volna néhányan Kelemen Hunor lemondását is, de teljesen más természetű. Inkább az MDSZ belpolitika és külpolitikájához, Fideszhez való viszonyához kapcsolódóan. A liberálisoknál is elmondható tulajdonképpen, hogy az főleg Illé Balozsán ügyvívő elnöki választásukról, meg a régi gárda kitessékelésével. Tehát tényleg se Rár és Bogdán, se az a volt belügyminiszter jut eszembe, akit plágiummal is vádoltak, és nem jut eszembe a neve, pedig hászem 3 évig is belügyminiszter volt.
Na látod, ennyi nyomot hagynak ezek igen, a bennünk, igen.
Lényegtelen. Jó, most Csukáról, szegény tábornok úrról nem is akarok beszélni, de jött Csukó, jöttek új arcok.
Tehát van egy olyan második vonal, ahonnan lehet meríteni.
Lehet, nem azt lehet azt mondani, hogy van egy széles merítés, mert nem széles az a merítés, de azért tényleg felbukkantak hitelesebbnek tűnő új arcok, fiatalok. A beszédénél egyetlen változás van, ami pozitív irányba mutat, a szóvivőjük, ez a Manolé, nem jut eszembe a keresztneve, aki egy fiatal, jól képzett, ráadásul roma, roma tanácsosként is dolgozott a kormányban, aki mondjuk a szóvívő tekintetre, a szóvívő a párt arca általában, egy pozitív elmozdulás, de akkor is a gyeplőt a Szoring Rindánu fogja. Ugyanaz a politikus, aki annak idején, akinek a vezetésével a kormány elfogadta azt a hírhet 13-as rendeletet. Tehát őt, amíg őt a kormányban fogjuk látni, sőt, a PSD élén, én nem is hiszem, hogy addig van esélye a PSD-nek megváltozni.
Hát nekik ősszel lesz a kongresszusuk, ha jól tudom, és hát közben nyilván fogják a liberálisok is tisztázni a saját udvarukban.
Igen, de most akkor be is fejezném ezt a gondolatmenetet a PSD-vel, és akkor ez pontosan amiatt, hogy ott még nem tisztázottak a belső erőviszonyok, tehát a szociáldemokrata pártban, mert a másik 3 pártban ez nagyjából tisztázódott, még akkor is, hogyha a PNL-nél ügyvívő elnök Balozsán, szerintem senki nem veszélyezteti az ő elnöki pozícióját, de Szoring Rindjánó nyilván ösztönből is arra hajt, hogy megőrizhesse a párt elnöki tisztséget ősszel, vagy szeptemberben, vagy mikorra várható a kongresszusuk, és akkor addig nyilván neki fel kell mutatni azt, vagy akkor majd fel kell mutatni azt, hogy olyan okosan tárgyalt,
meg hogy erős.
És hogy erős, pontosan. És ez is az egyik kerékkötője ezeknek a tárgyalásoknak, ez az alapja annak, hogy a PSD-ben hirtelen felőbb lett a baloldaliság, és itt csak reménykedni tudunk abban, hogy ezt sikerül temperálni, és apropó, tehát emlegettem, hogy volt egy közlemény a szociáldemokrata pártnak, ők most felelős politikai alakulatként arra kérték a másik 3 pártot, hogy folytassák mielőbb az egyeztetéseket, ugyanis az történt, hogy tegnap este félbeszakadt ez a folyamat, ma nem volt újabb találkozó, és sajtóinformációk szerint jövő hétfőig nem is lesz újabb találkozó. Ami nagyon-nagyon rossz, aminek szintén nagyon rossz üzenete lett volna, hogy elmennek hétvégézni, miközben ég a ház, ha nem lett volna Balozsánnak a többé-kevésbé megnyugtató mai sajtótájékoztatója arról, hogy igen, a helyzet rossz, de az nem azt jelenti, tehát a gazdasági helyzet, a tárgyalások sem mennek könnyen, de nem estek kátyúba történetek, és van esély jövő héten az egészből kimozdulni.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
A nap történetéhez az is hozzátartozik, hogy az államfő maga azt mondta, hogy most egy kicsit berekesztjük ezt a folyamatot, tehát mint egy a cezurát így kijelölte forma, mert hogy látta, hogy ugye elakadt, és akkor nem kell erőltetni, mert attól lehet, hogy csak rosszabb lehet a helyzet. Na most visszatérve az elnöki munkakörre és munka lehetőségekre, hatáskörre jóformán. Elég sok kritika érte Nikus Ordánt. Egyrészt, hogy tulantul leköti ezt a játékteret azáltal, hogy először programot akar, aztán hozzácsatolja a miniszterelnököt, tehát hogy tulajdonképpen a kormányfő egy nem lesz egyéb, mint egy végrehajtó figura. Egyébként a kormány az egy végrehajtó intézmény, tehát nem kéne megsértődni, de hogy van egy ilyen olvasata a dolognak, hogy egy ilyen Mirelit történetet szolgál fel a leendő kormányfőnek, aki aztán már egy jól megszabott recept szerint levezényli a kormányzást magát. És hogy ez talán egy elkapkodott, logikailag nem így kellett volna építkezni. Mindenképpen annyit lehet látni, hogy Nikus Rodán hát mondjam azt, hogy atipikusan viszonyul ehhez a moderátori, közvetítői konszenzus kereső szerepkörhöz.
Nem, illetve kérdésre válaszolnék, de ehhez kapcsolódóan nyilván elmondanám, hogy helyezzük képbe egy kicsit a hallgatókat határidőkkel elsősorban. Tehát úgy kezdődött ez a műsor, hogy 2-3-4 hetet szabott meg az államfő saját magának is a kormányalakításra. Hétfőn letelt a 3 hét. Viszont van egy nagyon fontos határidő, egy június 20-a, vagyis mához egy hét, jövő péntek, ha jól számolok, ami két szempontból is nagyon fontos nap lesz. Az egyik, hogy akkor jár le az ügyvívő Prédoljú kormány
45 napos
ügyvívői mandátuma. Tehát amiután lemondott az előző miniszterelnök, Márcse Csolákú, automatikusan egy ügyvívő kormány vette át a Csolákú kormány helyét. Arról is beszéltünk, hogy ez egy korlátozott hatáskörű kormány.
Tehát ez befele is, kifele is nem egy szerencsés helyzet, egy
ad-hoc
állapotnak a menedzseléséről szól.
Úgymond a napi ügyeket, a folyó ügyeket irányítja. És letelik jövő pénteken ez a mandátum, és akkor sokakban felmerült, nyilván bennem is, hogy de jó, és akkor mi történik, hogyha jövő péntekig nem teszi le az esküt az új miniszterelnök, tehát nem iktatják be az új kormányt. És kérdeztem még jogász képviselőt is, a parlamenti képviselőt, és nem tudta a választ. Most tegnap este Kelemen Hunor, a már idézett interjúban erről azt mondta, hogy hát nem egy szerencsés történet, hogyha ez a határidőt túlépjük, de voltaképp nem történik semmi, mert az alkotmány nem ír elő semmilyen szankciót arra.
Csak
az esetre.
Csak hát az üzenete nem egy
eszembe jutott,
jó dolog.
Ez a 45 napról jutott eszembe, hogy ugye az Alkotmánybíróság ilyen utólagos normakontrollok, így nevezik ezt, amikor egy már kész törvényt elemez, és visszaküld a parlamentbe azzal, hogy problémák vannak, akkor az alkotmány szerint 45 napja van a parlamentnek kiigazítani a hibás törvényeket, és ott állnak óriási stócokban a parlamentbe a kijavítandó törvények. Tehát van olyan, ami már 2-3 éve is megszületett az alkotmánybírósági határozat, és még mindig nem korrigálták. Mondjuk annyiban megkönnyíti a parlament dolgát, hogy automatikusan nem lehet alkalmazni a kifogásolt törvénycikket vagy cikkeket, de jó, ez csak a, hogy is mondjam, azok az emberek, akiket mi azért fizettünk, hogy törvényeket gyártsanak, mert lehetett parlamentet nyilván sok túlzással törvénygyárnak nevezni, gyakorlatilag nem veszik komolyan a munkájukat. Ez most csak akkor a Kelemen Hunor hozzáállásából jutott eszembe ez a gondolat. De a lényeg, hogy nem történik semmi. Maradjunk a pozitív üzenetnél, hogy nem dől össze a világ, hogy valaki fogalmazott, nem Kelemen Hunor, nem kerül lakat a kormánypalotára emiatt. Viszont van egy másik, sokkal fontosabb szempont, és ezt is emlegette Kelemen Hunor, és korábban Táncos Barna, a pénzügyminiszter. Június 20-án ülésezik az EU pénzügyminisztereinek a tanácsa, ez az úgynevezett ECOFIN. De most tudjuk, hogy egy hete az Európai Bizottság megállapította, hogy gyakorlatilag Románia nem tett érdemi intézkedéseket a költségvetési hiány csökkentésére. Sőt, én LMDSZ-es berkekből tudom, hogy már nagyon-nagyon tele van a hócipőjük a román politikusok ígérgetésével. Állítólag, amikor a bizottság épületében Márcsé Bolost meglátják, ő ugye a fő uniós kapcsolattartó, mert az európai alapokért felel és a helyreállítási tervér, égnek áll a hajuk. Most én egy LMDSZ-es politikust idéztem, tehát ennyire romlott a bizalom, de a lényeg, hogy konstatálta a bizottság, hogy nem történtek előrelépések, és azt javasolta az ECOFIN-nak, az egy hét múlva ülésező tanácsnak, hogy ezt állapítsa meg, és hozzon szankciókat, ha szükséges. És itt van az igazán nagy probléma. Ha Táncos Barna jövő pénteken úgy megy erre az ülésre el, hogy nincs a kezében egy...
Legalább egy vázlat.
Egy vázlat. Igen, legalább egy vázlat, hogy mi négy párt Bukarestben ezt ki tudtuk sütni, mindjárt leteszi az esküt a kormány, és az első adandó alkalommal neki el fogunk, akkor tényleg nagyon sötét dolgok következhetnek. És most tök el a Nikusor-Dán szerepéig. Tehát itt bennem is megfogalmazódott az, de olvastam elemzőket is, hogy hát könyörgöm. Sőt, ebben a műsorban is beszéltünk arról, éppen én mondtam azt, hogy egy nagyon sajátos logikával közelítette meg Nikusor-Dán a kormányalakítást, ugyanis nem azzal kezdte, ahogy az előző államfők, hogy megnevezi a miniszterelnök jelöltet, akire rábízza a kormányprogramot és a csapata összeállítását, hanem az első perctől kezdve a kormányprogram, és hát a most nagyon sürgősé váló deficit csökkentési program tárgyalásait.
Mint egy társszerzője.
Társszerzőként vezette. Mi lett volna az előnye mégis, hogyha a hagyományos, az alkotmány szellemében jár el, mert amit Nikusor-Dán most, ahogyan most ő eljár, ez nem azt mondom, hogy alkotmányellenes, mert arról szó sincs, sehol nem írja az alkotmány, hogyha lemond egy miniszterelnök, akkor az államfőnek már másnap meg kell nevezni az utódot. Tehát nem erről szól a történet, de az tény, hogy az alkotmány szellemével mindenképpen ütközik, hogy ez a fordított logika, de hogyha a hagyomány szerint járt volna el, akkor viszont ketyeg az óra. Az alkotmány azt írja, hogy abban a pillanatban, hogy aláírta, hogy abban a pillanatban hivatalosan is felkért az államfő egy politikust, vagy bárkit, mert nem biztos, hogy politikus lesz.
Igen,
a kormányfő.
Ez is nagy téma lesz.
Kormányalakításra ketyeg az óra, az illető személynek 10 napja van kidolgozni a kormányprogramot, összeállítani a miniszterek listáját, és mindezt a parlament elé terjeszteni. Ha ez megtörténik, akkor nem tartanánk, ha megtörtént volna, nem tartanánk ott, hogy hétfő már harmadik hete, hogy nincs kormányunk. Na most ennek ez lett volna az előnye, hogy akkor összekapták volna magukat a pártok, akkor a PSZD sem rugózhatott volna, és nem vörös vonalazhatott volna végig, mert ugye ezt elfelejtettem mondani, hogy ezeket a feltételeit a szociáldemokraták ilyen vörös vonalnak állítják be, amit átléphetetlennek tart. Tehát akkor ezeket le lehetett volna fegyverezni, viszont a hátulütője az, hogy akkor nem született volna, biztos vagyok benne, egy minden részletre kiterjedő koalíciós megállapodás, nem lenne egy olyan deficit csökkentési csomag, aminek tényleg minden egyes elemét megrágták, és főleg konszenzussal támogatták, mert itt nagyon-nagyon fontos, hogy a négy párt egyöntetően felvállalja azt a csomagot, ne történhessen meg az, hogy néhány hét vagy néhány hónap múlva valamelyikük azt mondja, hogy hát nem erre szerződtem, bocsánat, kilépek. Tehát ez nagyon fontos lenne megelőzni.
Mondjuk Péter, azt a... Az enyhe zárójelet azért engedjük meg magunknak, hogy még egy bármennyire is jól és szakszerűen részleteiben kidolgozott és aláírt kormányzási koalíciós egyesség sem garancia arra, hogy ez egy sima kohabitáció és kormányzás lesz.
Igen, erről is beszéltünk a szemem műsorban, hogy persze, de jobb módszer.
Nyilván, kell egy keret, így van.
Nem találtak ki. Itt az is kétségkívül szerintem megmutatkozik, a bánk mutatkozik Nikusor-Dánnak az a gyenge pontja, hogy nincs pártja. Tehát jó, hogy közel áll hozzá az USZ-ré, ez nyilvánvaló, már csak az USZ, már csak amiatt is, mert a Mentsétek meg Romániát szövetség dobta a saját elnökjelöltét, és gyorsan felsorakozott Nikusor-Dán mögé a kampány kellős közepén.
Van a PNL-ben is szimpatizáns része.
Sőt, már csak azzal is, hogy ő egyértelműen emlegette Ilie Bolozsán nevét, még potenciális miniszterelnök. Ez is azt mutatja, ezzel a két párttal jó viszonyt ápol, de tudomásom szerint az RMDS-szel való viszonya sem rossz egyáltalán. Most arról nem is beszélve, hogy úgymond hálával is tartozik magyar érdekképviseleti szervezetnek, és úgy tudom, hogy még a személyes kapcsolatok szintjén is egészen jó viszonyok vannak.
Most cinikusat kérdek, a Parajdi terepszemle az egy visszafizetek, egy adagot a Bizalomból című akció?
Nem, itt szerintem nem.
Nem.
Tehát itt az történt, tehát ugye az LMDSZ ezt úgy tálaltam, és én nem akarom ezt véletlenül kétségbe vonni, hogy felkérték, tehát hogy az LMDSZ vitte Parajdra, ami biztos így van, tehát lehet, hogy Kelemen Hunor hitte fel a figyelmét az államfőnek, hogy most ebben a nagyon kényes momentumban nagyon jót tenne a jelenléte, mert azt mutatná, hogy az állam törődik azokkal az emberekkel, ez teljesen ebben van. Itt csak az a meggyőződésem, hogy nem kellett nagyon győzködni ehhez, Nikus Ordán. Tehát ez egy nagyon fontos gesztus volt, és nem a magyarok iránt. Uh-huh. Igen. Persze így is lehet értelmezni.
Akkor azt is mondhatjuk, hogy Nikus Ordán gyorsan tanul?
Jó, persze, ez is világos. Csak mondom, az, hogy nincs pártja, azt is jelenti, hogy sokkal nehezebben tudja érvényesíteni a befolyását. Csak én abban reménykedem, hogy az ő taktikája, vagyis hogy tényleg egy kimondottan közvetítői szerepet játszik, nem nyomást gyakorol, mint ahogy tette Klaus Ján is nagyon sokszor, csak kulisszák mögött, nem nyilvánosan, vagy Traján Baszészko, aki nyilvánosan,
nyilvánosan is.
Eszembe jutnak híres jelenetek, de mindegy. És abban bízik, hogy ez meghozza a gyümölcsét olyan értelemben, hogy ez egy türelem játék, és meg lesz az eredménye. És nekünk nincs más dolguk, mint hogy ugyanebben bízunk. Tehát ha sikerül tényleg egy épp-kéz-láb kormányprogramot és deficit csomagot, csökkentő csomagot összeállítani, az egyértelműen Nikus Ordán győzelme is, és politikai erejének növekedését mutatja.
Hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease, when we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, but my eyes will see only you have the magic technique, when we sway I go weak, I can hear the sound of violins, long before it begins, make me thrill as only you know how, sway me smooth, sway me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease, when we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. making me thrillers, only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Van tehát egy többé-kevésbé véglegesített kormányprogram félénk, van egy kormányfő jelöltünk, akit ugye a saját pártja, az RMDS és az USZR is támogat, és hát tulajdonképpen csak a PCD nem mondott egyértelmű nem vagyunk ellene című mondatot, és itt állunk, hogy hétfőn folytatódnának az egyeztetések, amelyekről remélhetőleg majd szerdán, csütörtökön elmondhatjuk, hogy révbe jutottak. Na most Illié Bolozsán helyzete és eddigi pályája, mintha predestinálna arra, hogy folytassa. Egyrészt ugye helyi tanácsosként indul, bekerül a megyei tanácsba, aztán megpályázza Nagyvárad polgármesterségét, később a megyei tanácselnöki posztba kerül, majd szenátusi elnök, most pedig a Pénélé ügyvezető elnök, ügyvivő államfő, igen, ez volt az utolsó és a...
A munkahelyi tapasztalat.
Igen, tehát és azért, csak hozzáteszem Szordinóban, mégsem annyira nagyon új arc, ő volt még kormányfőtitkár is valamikor, hát fiatalabb volt periódusában. Úgyhogy minden adott arra, Péter, hogy, vagy ahhoz, hogy hát, hogy mondjam, ezt a lehetőséget ne szalasszuk el.
Igen, tehát visszakanyarodnék ahhoz, hogy a második forduló választási üzenete az volt, hogy változásra szavaztak az emberek. Nikos Ordán és Illié Bolozsán tandemje, még akkor is, hogy teljesen joggal felvetettet, hogy azért Bolozsán nem egy mai csirke, hogy szokás mondani, de mindenképpen a változás üzenetét hordozza, hogy lira ilyen fogalmazzak. Viszont van egy probléma, ami most szinte kész tényként kezeljük, és én is szeretném kész tényként kezelni, hogy Illié Bolozsán lesz valóban a miniszterelnök, de ez távoló sem biztos.
Tehát ez, most, a, ez, a, ez, a, ez a mai technokrata kormányfő lengetés, ez csak egy taktika?
Két változat, alternatív változat terjed, és egyik mindegyikről rossz mindegyikről elmondták a pártok, hogy nagyon rossz véleménnyel vannak róluk. Most nagyon bonyolultan fogalmaztam. Tehát tulajdonképpen jelezték, a pártok mindegyikkel jelezte, hogy elutasítanák ezeket az alternatív megoldásokat, de még Kelemen Hunor sem merte kizárni teljesen tegnap este. Az egyik ez, amit úgy neveznek, hogy rotációs megoldás, tehát mandátum közbeni miniszterelnök csere, vetésforgóként emlegette a magyar sajtó, ami gyakorlatilag az elmúlt ciklusban, az előző...
Csoláko Csuka kettősnél már
kipróbálták. És ezt állítólag a PSD szorgalmazza nagyon szorgalmasan. Vagyis azt szeretnék a szociáldemokraták, hogy előbb a liberálisok vegyék át a miniszterelnöki posztot, és a hátralévő mandátum felénél pedig a szociáldemokraták. Érthető ez a sorrend.
Tehát a nehezét vigye a liberális, aztán a simítás és a simogatás az a PSD része.
Na most ez az egyik variáns, amit mondom, nem lehet teljesen kizárni, főleg, hogy azt is olvastam, hogy ezzel még Bolozsánék is egyet értenének, tehát az úgynevezett rotációs megoldása, csak fordított sorrenddel. Tehát itt is ugyanaz, mint az elején mondtam, hogy sütögetik a saját pecsenyétjüket, és próbálják menteni a támogatottságuk maradékát valamilyen formában. A másik a technokrata miniszterelnök, erről is mindenki elutasítóan nyilatkozott. A fő érv, ami teljesen jogos, hogy egy technokrata miniszterelnöknek nincs tekintélye, nincs politikai hatalma egy kormányban, szinte csak egy dísz lenne egy adott pillanatban.
Tehát egy pártháttér nélkül
akármilyen jó szok.
Államfő meg egy totálisan levegőben lobó
pontosan,
szakmai
valakinek szereplő. Olyan szereplő kell, akinek a beágyazottsága azért megvan, ahogy mondani szokás, ismeri a dörgést, és főként van politikai tekintélye. Ilyen szempontból Bolozsán, aki azért viszonylag frissen csöppent bele a bukaresti politikázásba, azért tekintettel arra, hogy már úgymond államfő is volt 3 hónapig, vagy meddig, megvan neki ez a tekintélye. Hogy, hát még konkrét nevek is felmerültek. Ma legfrissebben Janúgy Sztomitró, aki az egyik nagy bank vezető közgazdásza, és korábban költségvetési tanácselnöke volt, egy kiváló gazdasági szakember. Én az elmúlt években rengeteg elemzését olvastam. Abszolút biztos vagyok benne, hogy ő tudná, hogy mi a dolga. Uh-huh. Tehát ezzel nincs.
Tehát szakmailag le tudná vezényelni, csak politikailag nem biztos, hogy
pontosan,
hatékony lenne.
Pontosan, olvastam Lucián Kroitóru nevét, aki aztán most a Nemzeti Banknál dolgozik, ő már volt Basescu érában is miniszterelnök jelölt, biztos ő is egy nagyon jó szakember, ő, neki egész esszéi vannak az egyik hírportálon rendszeresen raválni a gazdasági helyzetéről, élvezetesen, átgondoltan ír, nem tudjuk, hogy kormányfőként hogyan működne. És van még egy hölgy is, azt hiszem úgy hívják, hogy Delia Vedelcu, aki az IMF, a Nemzetközi Valuta Alapnál dolgozik, a legnehezebb időkben volt az IMF görögországi küldöttségének vezetője. Mikor legnehezebb időket mondok, akkor nyilván a
görög válság. Az államcsőd széléről visszarángatták az országot.
Jó, nem tudja, ez, tehát tényleg, tehát még a tárgyalásokhoz közel álló források sem tudják pontosan, akikkel néha én szoktam konzultálni, és nem is tagadom, hogy ezek nyilván RMDSZ-es források, mert honnan, sem tudják, hogy végül is a végkifejlet mi lesz. A pártok álláspontja egy dolog, tehát Dominik Fritz is mondta ma, hogy a rotáció az nem megoldás. A technokrata, a miniszterelnök nem megoldás. Ezt elmondta Kelemen Hunor is. A liberálisok és a szociáldemokraták részéről olyan egyértelmű elutasítását ennek a megoldásnak nem tapasztaltam, sőt, az államfő részéről sem. Tehát itt még meglepetések nem kizártak. Egy biztos, tényleg két fontos választ kell kapnunk jövő hét közepéig, úgy, ahogy te mondtad. Az egyik, hogy akkor hogy néz ki legalább a vázlata ennek a deficit csökkentő csomagnak. Tudjuk mi adófizetők, hogy mire számítsunk július 1-től. A másik, hogy
illetve jövő
ki fogja...
januárjától.
Igen, mert ez nagyon fontos, az Illé Bolozsán is mondta, hogy és erre még visszatérnék, tehát, hogy igen, az adómerések egy része csak jövő év januártól lépne életbe. De ember legyen a talpán, aki megmerre jósolni, hogy végül Bolozsán lesz-e miniszterelnök, vagy sem. Én ma arra számítottam, mikor beharangozták a sajtótájékoztatóját, hogy valami határozottat ezzel kapcsolatban mond. Vagy azt, hogy nem vállalja, vagy azt, hogy a Nemzeti Liberális Párt őt javasolja, és ő, mint ügyvívő elnök, tolmácsolja a saját pártjának álláspontját. Ez egy nagyon erős elmozdulás lett volna az ügyben. Most Kelemen Hunort idézem ismét, aki tegnap pont erről beszélt, hogy hát, hogy már az egy erőrelépés jelentene, hogyha a két nagyobbik párt valamelyike az asztalra tenne egy nevet, de azt állítja Kelemen Hunor, hogy ilyen nem volt az elmúlt 3 hétben. Tehát persze, én biztos vagyok benne, hogy ott röpködtek a nevek, és a tárgyalások egy része erről szólt. De úgy mondta, hogy hivatalosan, hogy én felvállalom, hogy Szorin Grindjánó legyen a miniszterelnök, ez a PSZD részéről nem hangzott el, csak puhatolózás.
Péter, mit kaphat a PSZD? Mert sorra vették, hogy akkor a PSZD mi mindenben nyerhet. Tehát tulajdonképpen a decemberi eredményéhez viszonyítva a párttagságnak van egy elvárása, hogy ne másodhegedűsként jelentkezzen ebben az új kormányzati struktúrában. Megkapja az Alkotmánybíróság felszabaduló egyik posztját, akit amúgy is delegálna.
Amúgy is nekik jár.
Azt mondom.
Amúgy is nekik
jár. Valószínű, hogy az olyan fontos és fajsúlyos minisztériumok, ahol látványosan lehet úgy fejleszteni, még így a visszavágások dacára is, mint a szállításügy, az náluk marad. Elképzelhető, sőt, már borítékolt, hogy az egyik titkosszolgálat vezetését ők fogják majd, az általuk javasolt személy fogja majd ellátni. De ezek mind olyan tételek, amelyek nem egy plusz előnyről szólnak, hanem a meglévő pozícióikat tartják meg. Mi az? Igen, és még az is fölmerült, ugye, hogy Grindjánó elmenne házelnöknek.
Igen, a házelnök is, csak még vannak fontos államintézmények, állítólag a csomag részét képezik, nyilván az egészségbiztosító, vagy az ANAF, az adóhatóság, és más hasonló intézmények. Mondom, mindig a politikai alkudozásoknál egy csomagba szokták ezeket kezelni, de egyetértek veled olyan tekintetben, hogy én sem látom azt a plusz bónuszt, amit úgymond a...
Tehát nem tud Grindiano a központi bizottság elé menni, és azt mondja, hogy nem mi leszünk, nem mi adjuk a kormányfőt, de hát íme, és akkor sorolja a végtelenségig. Lehet a központi
bizottság elé, ez egy fél megoldásnak tűnik, de sokkal több a semminél, hogy akkor mi kormányozunk másfél év múlva. Tehát ezzel mehet, és nyilván ez folyamatosan lebeg a szeme előtt. Ezért is probléma ez, hogy a PSD abban az állapotban van. Ami, mert most azon túl, hogy tényleg az ösztöne is azt súgja a szociáldemokratáknak, hogy most itt újra kell brendelni magunkat, és össze kell szednünk magunkat, újra kell találnunk magunkat, ez egy dolog. Ebbe konszenzus van szerintem a PSD, de ott vannak az emberi tényezők. Az emberi tényező a politikus gondolkodás módja Szolin Grindánónak, aki pártelnök akar lenni, és teljes miniszterelnök akár 4 év múlva, mondjuk. Tehát ki tudja, milyen politikai ambíciói vannak. És ezek óhatatlanul is elviszik egy irányba ezt az egész történetet. És megint oda kerülünk, hogy akkor ezek visszahúzzák, ráncigálják abból a gödörbe Romániát, amiből valahogy megpróbál kikászálódni.
Jövő pénteken én nem akarlak téged visszaráncigálni a tetőteraszra, de valahogy próbáljuk úgy megoldani, hogy legyen érkezésed arra, hogy a stúdióba elérkezzél, és akkor átbeszéljük, hogy ez az utolsó hét, az utolsó 8 nap az elegendő volt-e ahhoz, hogy ebből a padhelyzetből kikerüljön az ország. Fontos, mert egyrészt úgy megyünk majd szabadságra, hogy azért az ügyek mégiscsak elindultak, vagy kimozdultak. Másrészt még egy utolsó észrevételem lenne. Előnyös is lenne, ha a kormány most elkezdene működni, és akár népszerűtlen döntéseket is meghoz kötelező módon, mert hogy mindenki elmegy nyaralni, vagy pihenni, vagy vakációzni, a hőség pedig nem kedvez a masszív utcai demonstrációknak.
Igen, amelyek egyébként ugye már elkezdődtek, és hát hétfőn, mint erejébe akar menni ennek az államfő, is berendelte, vagy hát meghívta a szakszervezetek képviselőit, de ma volt ugye tanúgyi tüntetés, és ezekre számíthatunk, de csak egyet érteni tudok azzal, hogy nyilván a nyári szezon beállta nem kedvez az utcai megmozdulásoknak, úgyhogy ezt le kell nyomni valahogy a torkunkon, mert magamról is beszélek nyilván, amikor erről a csomagról van szó.
Sikeres emésztést kívánunk mindannyiunknak. Köszönöm Cseke Péternek, hogy itt volt, önöknek pedig a figyelmet. Tetőterasszal legközelebb hétfőn találkozunk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.